hogyha most be kell sorolni azt magadnak, hogy hogyan határozod meg azt a fajta tüzet, azt a fajta felbuzdultságot, azt a fajta lelkes állapotot, ami éppen jellemez téged, és mondjuk azt mondanám, hogy 1-től 10-ig kéne besorolni, és az egyes az a hát pislákoló lángocska, vagy hogy is mondja, hát úgy mondja, hogy parázsló tűz, nem tudom, mit mond rá. A tízes meg mondjuk ez a hatalmas, lobogó, mindent elborító láng bennem, tehát 1-től 10-ig be kell kategorizálni, akkor adj magadnak egy pontot 1-től 10-ig, jó? Egy természetesen pozitív egész számot. A benned élő nagy lelkesedést láng az Úrért, és az a... Igen. 1-től 10-ig, jó? 0 az nincsen, tehát 1-től 10-ig természetes pozitív egész szám. Mindenkinek megvan a saját száma? Okay, van-e olyan, akinek 10-es? Na, azokat kérem, hogy jöjjenek előre, azt akkor vegyék át a szót. Ugye az ideális, az állapot, amire vágyunk, hogy legyen 10-es. De akkor akit nem 10-es, azok szól a kérdésem, hogy akármennyi van most az érték, mit lennél kész fizetni azért, hogy egyel feljebb kerüljön? És lehet gondolni arra is, hogy mondjuk kész lennél a házadat odaadni érte, hogy egyel magasabb fokon égi az Úrért. Vagy ha nem annyira a materiális dolgokban gondolkodunk, akkor mennyire lennél kész mondjuk a közösségi média használatát örökre odaadni érte? Vagy a streaming hálózatot odaadni örökre? Vagy a kedvenc hobbidat odaadni ezért örökre? Vagy akár napi egy órára odaadni azért, hogy egy fokkal magasabb legyen ez az érték? Mennyire, mit lennénk hajlandók, és mennyire vagyunk készek fizetni ezért? Vagyis úgy fogalmaztam a címként, hogy a felbuzdulás ára. Hogy az micsoda. Mert gyakran vágyunk erre a fajta belső tűzre, erre a fajta erősségre, erre a fajta lelki felbuzdulásra, hogy milyen jó, hogy kicsit úgy felbuzdulna a szívünk. Ugye, amikor a tanítványok mennek a Jézussal együtt, és akkor utána mondják, hogy hát nem buzdult fel a szívünk, nyitott felünk Jézus? Nem dobogott bennünk valami másként? És bennünk is lehet ilyen, hogy hát nem miért nincs bennünk az a fajta a vágy? És hogy de jó lenne úgy áttélni az Úrral a kapcsolatot, egy isteni tiszteletet például, amikor mondjuk az imádság nem GPS mormolás, hanem olyan átütő erővel szívből az a megállíthatatlan folyamként jön ki belőlem. Vagy hogy amikor azt mondják, hogy ki az, aki kéne 5 ember ilyen szolgálata, és akkor tülekednék, hogy ki lesz az elsőt, aki nem csak felteszi a kezét, hanem kirohan, mert többiek már mind feltették a kezét, vagy most mondtatnék egy csomó ilyen fajta párhuzamot, de hogy mennyire, mi ez, mi kell ahhoz, és annak milyen ára van, hogy ilyenfajta változás menjen végbe bennünk. És ami a materiális világban igaz, az ilyen szempontból igaz a lelki világban is, hogy az anyag nem jön létre csak úgy magától, kivéve a teremtést, hanem ára van ennek a tűznek is. Hogy nincsen energia csak ugye semmiből, hanem valamiből keletkezik az energia, és ez a fajta lelki tűz ennek is meg kell fizetni az árát, ha be kell indítani a motort mondjuk úgy. Ugye tudjuk azt, hogy Isten ingyen adja az ő kegyelmét, de a mi válaszunknak, amikor aztán már válaszolunk rá az engedelmességgel, és aztán utána, hogy már benne vagyunk a keresztényedbe, akkor a lánynak a fenntartásának, annak van egyfajta ára, van egyfajta költsége. Kérdeztem a felbuzdulás szót, hogy mi az etimológiája, mert nagyon tetszett a kifejezés, hogy a fel az egy irányt jelel, az, hogy milyen irányba hat. És a búz, ez a búz szó, ez nem egy ilyen, tehát nem egy település, senki mondhatja azt, hogy onnan származik, ugye. Az származása az a buzog, vagy a buzogány, mindegyik szóhoz kapcsolódik, a bújik szóból fakad. Tehát kibújik, előbújik valahonnan, eredetileg egy felfelé törekvő, budjanó mozgást jelképez, fejez ki. Tehát buzog, kitör, amikor nem állhat semmi sem valaminek az útjába. Akkor van egy buzdulás, egy felbuzdulás, egy felbugyogás, amikor bármi is próbálja lezárni, lekorlátozni azt nem lehet megállítani. Ugye ismerős a vulkánkitörés, hiába próbálod lefolytani, nem igen megy, az ki fog törni, ki fog budjanni. Vagy egy forrás, amikor előbújik. Amikor emlékszem arra, hogy egyszer mentünk túrázni. 22 évvel ezelőtt, hú, te jó időreg vagyok. És minden nap esett az eső, és itt csak megjelent egy új forrás. Mert ahogy esett az eső, a hegy oldalában a fentről beszűrődő víz, az ez csak előtört, nem lehetett megállítani. Szóval a buz szó a felbuzdulásból, ez a bújik, buzdul, kibuzzan, kibugyog, szóból fakad, ami azt jelenti, hogy előtör valahonnan kibudjanó, felfelé törekvő mozgás. Aztán van hozzá a képző, a dúl, És az egy visszaható vagy állapotváltozás kifejező képző, így mondják, nagyon okosak. Visszaható vagy állapotváltozás kifejező képző. Valamilyen módon hatással van az eredeti a forrásra. Vulkán elég komoly hatással van, hogy a hegytetején eltűnik például Lász Somló vagy Sákegy. Tehát, hogy ilyenfajta visszaható hatása is van, meg állapotváltozás, hogy valami nagyon más lesz. Ha a víz is, amikor áttör, akkor az, hogy feldúl mindent. Amikor áttör a víz, amikor átszakad egy gát, akkor az feldúlja a dolgokat. És amikor azt mondjuk, hogy felbuzdulás, akkor ha elkezd felbuzdulni bennünk Istennek a lelke, amikor elkezd bennünk beindítani valamit, akkor az fel is fog bennünk dúlni valamit. Az fel fogja dúlni azt a helyet, azt az életet, amiben benne élünk. Az nem fog úgy maradni, ahogyan előtte volt, hanem mindenképpen más lesz. Nem maradhat semmi sem abba az állapotba, ha valami felbuzdul, mert átalakítja a környezetét, tehát vissza is hat, a környezetét és vissza is hat önmagára, azt is átalakítja. És ezért jó kép még egy vulkán, mert az valóban az egész környezet átalakul. Hát ugye látjuk, lásd Pompejnek a történetét. És átalakítja magát a hegyet is, azt is átformálja. Érdekes egyébként, hogy a szó a 19. századig a fizikai folyamatra utalt, aztán később vitték be ezt a fajta lelki-szellemi értelembe, a nyelvújításnál által az átvitt értelmű használata. Az a hirtelen érzelmi állapot, lelkesedés vagy indulatba kerülés, ez a felbuzdulás. No, tehát összességében a felbuzdul az ezt jelenti, hogy képetesen kifejezi azt, hogy érzelmek, törekvések, vágyak, egy eltökéltség buzdul fel, bugyog elő bennünk, kitör, mint a forrásvíz, aztán az hatása van mind ránk, mind a környezetére. És hogyan reagálunk mi erre? Mit csinálunk mi akkor, hogy ilyen történik? Mi az, amit mi teszünk? Hogyha nem kezeljük ezt, akkor át fog törni, akkor átszakad valami. Akkor valami megváltozik. A gátatnál, a töltéseknél úgy van, ugye úgy nézik, hogy buzgár, azok amikor töltésben van egy kis rész, ahol elkezd átszivárodni a víz. És azt nem kezelik, akkor azt történik, hogy szépen lassan átnedvesedik az a kis rész, egyre nedvesebb, egyre lazább, egyre felpuhultabb ez, és idő után aztán átszakadott a töltés, a gát, és elviszi a víz az egész teret, amit előtte védtek. És akkor a víz fel fog dúlni mindent. Amikor ilyenkor csinálunk, az észre, hogy építünk egy kis ellennyomó medencét, szépek is körbe, zsákok egyéb, akkor lesz ott egy adag víz, az ellen tart neki. És néha azon bennem, hogy noha a gátatnál ez nagyon hasznos folyamat, és nagyon jó dolog, hogy ezt így meg lehet állítani, hogy megfogja a mi épített városunknak a vizét, de mégis valamit veszítünk az ilyennel. Emlékeztek a régi idő, amit tanultunk mondjuk a Nílusról? Hogyan néz ki a Nílus? Hogyan írnátok le a Nílusnak a kinézetét? Amit tanultad a földrajzból. A jellegzetessége azért szokták mindig azt használni, mert képileg könnyű megjeleníteni. És mindenki néz, hogy ez a majom mire gondol. Az áradás. És milyen hatása van az áradásnak? Termőtalaj. Aha. Ugye a Nílus szokták használni ezt a nagyon jó képi megjelenítésnek, mert a Nílusnak az ártere, ennél volt nagyobb is, csak ennek volt jobb a kinézete, jóval nagyobb hatása van egyébként. A Nílus ártere, amikor kiárad, akkor az az iszapott hordalékot kiviszi oldalra, meg nedvességet, folyadékot is visz oda, és így tudnak élni a növények. És évente kétszer kiárad a Nílus, és ott élet van körülötte. Mindenhol máshol mellette sivatag, meg halál. Jó, persze tudjuk, és láttuk a sivatag, és ott tudjuk, hogy nem, azért ott is élet csomó kígyó, meg bogárra minden. De alapvetően a Nílusnak, ahol a hordaléka elér, ott van élet, mindenhol máshol pedig halál. Vagy hát kevés lehetőség az életre. És néha azt látom, hogy úgy érzem, hogy gyülekezeteink azok nem mások, mint csak a buzgárok számára készített ilyen kis ellennyomó medencék. Hogy azért vannak, hogy kis tartályokként láthatóvá teszik ugyan a vizet, hogy ott van az élet vize, ott van minden, de csúnyán mondva csak kis pocsolyákat képzünk, kis tocsogókat. De a gyerekmedence a strandon, ugye, hogy legyen 30 cm, hogy a gyerek ne fulladjon bele, abba is bele tud egyébként, hanem csak, hogy tudjon eljátszani, de a szülő nyugodtan érezhesse magát. És a szülők az beleállítják a gombás fizüket, mivel belerakjuk a gyerekeinket, tehát nagyszerű az egész folyamat. És hogy azért jó az ilyenfajta kis medence, mert akkor mégis látjuk a vizet, hogy milyen hatása van, mégis van kapcsolat a vízzel, és közben segít ellentartani annak, hogy ne legyen a nagy áradás. És alkalmanként azt csinálják a gyülekezeteinkben, hogy meggátoljuk azt, hogy ilyen legyen a folyó környéke. Hogy élettel legyen tele, és csak a szárazságban, csak a pusztaságban. Kiépítjük a magunk életterét, mint hogy a városokat kiépítjük, ugye egy kis személyes életterünket is. És ha a város meg akarjuk óvni, azzal inkább csinálunk egy ilyen kis buzgár elleni kis tartályt, hogy ne szakadjon át a gát. Ugyanúgy türeszünk arra, hogy azért megvédjük a mi saját életünket. És nehéz kifizetni az árát annak, hogy ez a felbozdulás meg legyen. Mert ha meg lenne, akkor a megszokott rendszerünket tönkretenné. Akkor valami átalakulna. Burcsit Laci elkezdett missziós pásztorként szolgálni, most már közel 2 éve, tavasszal lesz 2 éve, és mikor ezt elkezdte, akkor beszélgettünk előtte arról, neki volt egy olyan munkahelye, ahol ilyen 7 szemegyű fizetése volt, ez most már nyíltatok le hirtelen, és azt mondta, hogy Isten azt mondja neki, hogy mégis hogy álljon be ebbe a szolgálatba. És mondtuk, hogy oké, de tudnod kell azt, hogy hát nem éppen erre a fizetésre lehet számítani. És azt mondta, hogy tudja, tisztában ezzel, elmondta a feleségének, megbeszélték, vállalja ezt. És vállalja azt, hogy szó szerint a töredéke lesz a fizetése annak, ami előtte volt, de Isten azt mondta neki, hogy ebbe be kell állnia. Volt egy felbuzdulás, és egy elég komoly árat fizetett érte. Pénzben kifejezhető, havonta pénzben nagy összeget kifejezhető ára annak, hogy azt mondja Istennek, hogy igen. És nagyon sok ilyen példát el lehet sorolni, azért mondom őt, mert őt ismertek sokan, tehát könnyű példaként használni, de millió meg egy embert lehetne felsorolni példaként. Hogy milyen ára van annak a felbuzdulásnak, amire Isten hív minket, ami felforgatja az egész addig életedet, ami teljesen más lesz, mint előtte volt. Megvannak az elképzeléseink, a kis képte dolgaink, Isten meg van, hogy ezt elsöpri. És nem mindig úgy söpri el, ahogyan mi szeretnénk, hogy legyen nagy áldás formájában, hanem kívülről nézve azt is mondhatnánk, hogy milyen Isten ennek, amikor elveszi a pénzét. Mi ez? És van, amikor úgy jön ki számunkra az, hogy Isten képítja az életünket, és nem akarjuk, hogy elvigye az a víz mindazt, amit mi már megalkottunk. Hogy ne tegye tönkre mindazt, ami ott előttem van. És vannak nagyon jó képek a Bibliában arról, hogy az élet vize, az élet folyója és mindezek milyen hatással van ránk. Az egyik az Jelenések 22:1-2, ott azt olvassuk, azután megmutatta nekem az élet vizének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, és az Isten és a bárány trónusából ered. A város főútjának közepén a folyó 2 ága között van az élet fája, amely 12-szer hoz termést, minden egyes hónapban megadja termését, és a fal levelei a népe gyógyítására szolgálnak. Ez egy nagyon, nagyon jó kép, igaz, nagyon tetszetős kép. Egy folyó, ami az élet vize, ott van az élet fája a folyó elágazásánál, 12-szer terem, hát ki ne szeretne, melyik gazdán szeretne egy ilyen fát magának otthonra levélni gyógyító, és hát nagyon-nagyon idilli a kép. És kb. Azt mondja, hogy azt mondaná ez, hogy nem gátok kellene, hanem hagyni az élet vizét, hogy áradjon. Hogy megfelelő helyen legyen. És általában ugye a Velence az a fejünkben az a kép, ami él, mint egy város, ami a vízre épült város. Nekem sokkal jobban tetszenek egyébként a holland városok, mint Velence, mert ott sokkal jobban ötvözték a vízen levő élet, vagy a víz mellett levő élet, és a városnak a megélhetésé, a városnak a jól prosperáló működését. Hogyha elmentek Hollandiába, több ilyen város is láttok, még Velence, meg inkább csak turista csalogató. De hogy mennyire jó lenne, hogyha ilyenfajta együttműködést tudnánk generálni az életünkben, azt mondja, hogy uram, ha jön a vized, akkor jöjjön. Az formálja át mindent. Még hogyha teljesen más alapra is kell építenem az egész életemet, de akkor jöjjön. És akkor egyel magasabb az értéket, az elején mondtunk magunknak. A Zsoltárok 1-3, az egyik jól ismert szakasz megint csak ezt mondja. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem herved a lombja. Minden sikerül, amit tesz. Ilyennél akarunk válni, nem? Ez lenne az ideális. Ugye a gond az, hogy mi abban gondolkodunk, hogy mi szeretnénk egy ilyen folyót, hogy mi legyen meg az életterünk, és bármikor oda mehetünk hozzá. Sőt, akár be is vezetetnénk a házunkba, akkor azt a vizet, hogy ki se kelljen menni érte. És bármikor, amikor itt vagy, ha szükségünk meg egy kis vízre, akkor oda lépünk, és akkor megnyitjuk a csapot, és engedünk abba a vízből. Nem abban vagyunk, hanem bármikor hozzáférünk. Az a kép, amelyet tetszett nekem, mert azt mondja, olyan, mint egy fa. Folyó, mert víz mellé ültetett fa. És az a fa hozzá van kötve ez a vízhez. Hogy nem fog arrébb menni, meg visszamenni, hanem ott van mellette. És mennyire vagyok én magam, mennyire vagyunk mi magunk hozzákötve Isten folyójához, az életvizéhez, az életfolyójához. Mennyire gondolkodom abban, hogy nekem ott van a helyem. Mert a felbuzdulások az ára részben az is, hogy egyfajta röghözkötés. Nem a fizikális értelemben, hanem a lelki értelemben, hogy hozzá vagyok kötve Istenhez. És milyen jó, mert Isten mindegy ellenvaló, nem? Tehát akkor mindenhol lehetek. De hogy mennyire kötöm magam Istenhez, mennyire rögzülök hozzá. Mert ha nem, akkor megvesz az a fajta szárazság, akkor megvesz az, hogy néha elhárad a lombja, hogy nem termelünk mindig a gyümölcsét. Mennyire akarjuk magunkat hozzákötni? Akarjuk-e fizetni az ilyen rögközkötésnek az árát? Aztán Jeremiás 17:7-ben olvassuk a következőt. De áldott az a férfi, legyen nő is nyugodtam, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma. Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit. Ezt egyszerűen, hogy folyóig elereszti. Nem a föld alatt, nem látszik fel, de ott tart. És nem fél, ha eljön a hőség, lombja üdezöld, marad száraz, esztendőben sincs gondja, szüntelenül termel gyümölcsét. Jól passzol ugye a zsoltárokhoz. Jól ismert szakasz olyan szempontból, hogy az jól a kép olyan szempontból, hogy hogyan szoktuk ábrázolni a kereszténységet. De hogy azt mondja, hogy az ilyen ember, aki az Úrban bízik, aki nem máshoz köti magát, az pont egy ilyen kép. Ha most magadat le kéne rajzolni egy faként, akkor vajon milyen képet, milyen fát rajzolnál le? Nem téli fát, örökzöldet, vagy mamutfenyőt, vagy bármelyebbet, hogy néz neki az a fa? És nem mondom, hogy ezt csináljátok meg, de otthon nyugodtan lehet egy ilyenfajta plusz dolgot csinálni, és ezt nem befotózni, és elküldi a közös listába. Szóval, hogy milyen fát rajzolnál önmagadról? Hogy nézne az ki? És nyugodtan kézzel most el magad előtt. Hogy néz ki, mennyire dús az ága, mennyire sok a levele, mennyire szerte ágazó, meg volt-e metszve, vagy sem, hagyod-e Istennek, hogy megmetszen éppen, és hogy van-e rajta gyümölcs. Milyenek látod önmagadat? És egy utolsó szakasz csak még a jól ismert rész, ugye az Ezikiel 47-ben, amikor ott azt olvassuk a legelején, hogy a tolostól ered a víz egyre mélyebb, de ezt aztán végig már nem lehet rajta átkelni, annyira mély. És utána mondja ezt, hogy visszafelé menve láttam, hogy a patak partján innen is, túl is igen sok fa van. Ezt mondta nekem. Ez a víz a keleti vidék felé tart, a pusztán folyik keresztül, és a tengerbe ömlik. A sóssá vált tengerbe, és meggyógyult tőle a víz. Élni fog benne mindenféle élőlény, ami csak nyüzsög, és ahová csak eljut a patak, igen sok hal lesz. Eljut oda az a víz, és meggyógyul. Élni fog benne minden, ahová csak eljut a patak. Halászok állnak majd ott, és ingeditől englaimig, csak kimondom, hálók szárítóhelye lesz. Olyan sok hal lesz benne, és annyiféle, mint a nagy tengerben. De a tócsák és pocsolyát nem gyógyulnak meg, sósok maradnak. Még a sós tengert is meggyógyítja, tele lesz élettel, de a tócsák és pocsolyák nem gyógyulnak meg. Amiért nem hagyják, hogy elérje ez a víz, az nem gyógyul meg. Ami nem lesz része ennek, az nem gyógyul meg. Amelyik fa nem ér el ez a vízhez, az meghal. És ez ilyen kis, nagyon kis apró félmondat, hogy a tócsák és a pocsolyák nem gyógyulnak meg, mégis mennyire erőteljes ez a kis apró gondolat. Jara halál vár. És ha nincs olyan bennünk az a fajta készség, hogy megfizessük az árát annak, amit követel az, hogy a felbuzdulás, vagy ez a fajta fellángolás megtörténjen, akkor az nem gyógyul meg, akkor az a tűz kialszik. Akkor az nem marad meg. Hogyan lehetséges ez? Van egy pár dolog hozzá. Van ára, van költsége. Az egyik ilyen ár, az idő ára, és a csend fegyelme. Az egyik legdrágább költség manapság az idő, a legjobb valuta. Még a dollárnál is jobb, pláne, hogyha Trump van, akkor még mindenképpen. A lelki felbuzdulás egyik legnagyobb ellensége viszont az a szétszórtság meg a sietség. Egyik legnagyobb ellenség a szétszórtság meg a sietség. Egyszerűen nem lehet rohanva elmélyülni Istenben. Nem működik az, hogy most gyorsan átfutok az Úrral való dolgokon. Tehát nem tudsz megcsinálni. És Isten lelke nem is akar versengeni a világ zajával. Nem szándéka az. Sokkal inkább kérdés az, hogy mi keressük-e azt, hogy oké, Uram, hol vagy? Oda akarok hozzámenni ebbe a csendbe. Én nagyon szeretem a zajt. Én nagyon nem szeretek csendbe lenni. Tehát amikor készülök valami, akár egy igényedetes, vagy bármi másra, vagy akkor tanultam, és közben készültem, akkor is mindig valami zaj volt körülöttem. Ő az más dologból is fakad nálam, de hogy kell az, hogy lekösöljem az agyamat, hogy több dolog ingereljen egyszerre, különben szinte már unatkozok, és valami kell még pluszba. És Istennél az egy pont, ahol frusztrál és zavar, hogyha van valami plusz zaj. És néha elmélek úgy, hogy csak elvonulok máshol, és csendben vagyok. És nem csak arra szól, hogy abban a pillanatban, hogy legyen valami zaj, hanem akár csak azt mondjuk, előtte mi volt rám hatással. Hogy milyen módon, milyen csendben tudtam lenni. És az a nagy kérdés, hogy képesek vagyunk-e lemondani a felesleges zajról, meg a folyamatos készenlétről, hogy most mindig valami fusztál minket, hogy most tudok-e figyelni erre vagy arra, annak érdekében, hogy figyelhessünk Istenre. Hogy ilyen szempontból lemondunk-e a zajról. És úgy nevezik, úgy mondom most, hogy zaj, de az, hogy beszélgessek valakivel, az, hogy megnézek valami műsort, az, hogy hallgassak valami zenét, és így tovább, hogy hallgassak valami előadást, én azt nagyon szeretem például, hogy arról hajlandó vagyok lemondani. Annak érdekében, hogy Istenre figyeljek. Általában a futás közben is hallgatok valamit, és néha csak azért leállítom, most tényleg imádkozni szeretek, most leállítom, és inkább úgy futok tovább, hogy nem hallgatom, azért, hogy az Úrral leesek, és nem mással. Meg ki akarok fizetni ezeket az összegeket? Ennek az árát. Zsoltárat 46.11-ben azt olvassuk, hogy csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Kb. Azt mondja ezzel, hogy ha nem csendesedsz el, nem fogod igazán megérteni, nem fogsz igazán megérteni engem. Minden mást is hallasz, nem fogod tudni hallani az én hangomat. Akkor minden körülvesz téged, és nem veszed észre azt, hogy én milyen Isten vagyok. Tudsz majd róla, de nem fogod fel, hogy ki is vagyok én igazán. Ja, hogy nem csendesedünk el, addig ezt nehéz ezt megélni. Nehéz ezt megtapasztalni. És Jézus ezt jól ismert és jól értette. Hány meg hány alkalommal olvasunk hasonlót Jézusról, igaz? Nagyon korán még hajnalban felkelt, kiment, elment egy lakatlan helyre, és ott imádkozott. Egyszerűen csak elment messzire, és semmi ne zavarja. Hányszor élsz ezzel a lehetőséggel, hogy kivonulni a világból azért, hogy beszélgess Istennel? Nem arra, hogy reggel 5 perc a kávé mellett, vagy a kávé után, amikor azt mondta, hogy én most azért megyek el egy órára, hogy minden zajt kizárat, nem a városba sétálok, hogy találkozzak mással, csak eltűnök. Azért, hogy Istennel beszélgethessek. Kifizeted az árát annak, hogy csendben lehessél, hogy abban megtapasztald Istennek a közelségét. Aztán a másik, ezt elég hülyén sikerült megfogalmazom, de én értem, hogy majd talán igen, talán nem, hogy az ego ára, az én, saját magam ára, hogy azt megfizetem-e, hogy kész vagyok-e arra, hogy megüresítsem önmagam. Hogy ne eljett tele mindennel. Mert a felbuzdulás az nem rólam szól, nem mi rólunk szól, hanem arról, aki sokkal nagyobb nálunk, aki sokkal több nálunk. És ahhoz, hogy Isten lelke betöltsön minket, ahhoz, hogy vele megteljek, először ki kell ürítenem a saját akaratom kancsóját, ha már elég jó köcsebő vagyunk, hogy a kettő pontos négy szerint is, hogy tudjak megtelni Istennel, hogy tudjak ráfigyelni. Ilyen mondom, vele lehessek. Van egy ilyen mondás, hogy a tűz az csak a tiszta oltáron ég tartósan. Ha tele van minden egyébbel, akkor azok a szennyeződések, azok a koszok, azok a minden egyébek, folyadékok, mások, azok kioltják azt a tüzet. A tiszta oltáron fog tartós módon égni az a tűz. És benne vannak az ára, hogy beismerjem a tehetetlenségemet, a képtelenségemet arra, hogy igazán kapcsolódjak Istenhez. Ez nem megy tőlem, nem megy magamtól. Nem tudom elérni. A régi énnek a büszkeségét leteszem, és azt mondom, Uram, egy dolgot tudok csinálni, magamat megüresíteni, hogy te betölts. Én csak azt tudom megcsinálni, hogy képzem a helyet, ahol te jelen leszel. És számomra ez az egyik legnehezebb pont, hogy meghagyni Istennek a helyet, hogy aztán ő betöltsön. Mert valahogy mindig be akarom tölteni mindennel. Az óráimat, a napjaimat, az életemet, mindent. Nem tudom, hogy te hogy vagy ezzel, nekem ez egy küzdelem. De hogy annyira, ha van valami szabad idő, akkor egyből nem az eszembe, hogy na most beszélgethetnék Istennel, hanem akkor mit lehetne még csinálni. És van a fejemben egy ilyen hosszú lista, aminek sosincs vége. Tudjátok, mint a Star Wars felirat, hogy alul mindig kicsit homályosan megynek az újabb sor. Hogy mindig van valami plusz hozzá. És a megüresítés az nehezen megy. Egy kicsit csend legyen. János 3.30-ban azt olvassuk, János maga mondja, hogy neki növekednie kell, nekem pedig kisebbet nem. Micsoda erőteljes felismerés, nem? Készítek magatokat János helyében, amikor ott van egy csomó követő, amikor úgy néznek rá, hogy hú, miket mond, milyen erőteljes, és mindenki megy oda, ahol ő van. És tisztában van azzal is, hogy Istennek elhívott embere. És azt tudja mondani, hogy neki növekednie kell, nekem pedig kisebbnek lennem. Hogy egyre inkább el kell tudnom a képből. Mennyire erőteljes mondat volt ez tőle. Jól ismert szakasz, hogy a Galata 2.20, hogy Krisztussal együtt meg vagyok feszítve, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Ez egy nagyon szépen hangzó kifejezés. De hogy azt mondom, hogy többé tehát nem én élek, akkor azt mondom ezzel, hogy az, ami engem motivál, ami engem visz előre, azt háttérbe szorítom. Sőt, az, hogy nem én élek, azt mondja, hogy halott. És hát mit tud csinálni egy halott? Ha nem a hóbotos hétvégéről van szó, akkor sok mindent nem. Akkor nem történik semmi sem. Akkor az nem csinál semmit. Akkor Krisztus él bennem, és ő az, aki mozgat. Akkor ő a spóra bennem, ami ide-oda visz éppen, hogy a lasztafasz jelleggel. Hogy mennyire hagyom azt, hogy Isten lelke mozgasson. Mennyire hagyom azt, és annyira mondom azt, hogy én üres eszek, azért, hogy ő bennem hasson. És ahhoz, hogy ez megtörténjen, ahhoz kell ez a fajta eltökéltség, hogy azt mondjam Istennek, hogy Uram, akkor te legyél az, aki tiszta szívet teremt bennem. Te legyél az, aki hozzád igazít engem, a te lelked újítson meg engem, és azt kezdjen elhatni rajtam keresztül. Készek vagyunk az ego árat megfizetni abban, hogy azt mondjuk, hogy Uram, ezt a folyamatot kérem tőled. És elég költséges ez is. Aztán a harmadik, az a kényelmnek az ára. Hogy azt megfizetjük-e. Készek vagyunk a kényelmünkkel fizetni, és megkockáztatni azt, hogy engedelmeskedünk Istennek. Az Isten tapasztalás tanfolyamban gyakran van szó erről, és gyakran felhozza ezt kérdésként, hogy mennyire vagyunk benne. És a felbuzdulás, most a valódi felbuzdulás, az az entuziazmus, a görög szóként, abban benne van az, hogy enteo, tehát hogy Istenben lenni. A felbuzdulás azt jelenti, hogy most elkezdek Istenben lenni. Elkezdem magamat, a bizalmamat, mindenemet belévetni, elkezdek átfedésben lenni vele. Bennem az, hogy ő benne vagyok. És amikor ez van, akkor az mindig cselekvésre késztet. Akkor az nem hagy tétlenül. Amikor Istenben vagy, akkor nem egy tétlen nyugalomról van szó, hanem az egyfajta aktív cselekvésről. Hogy Jézus az volt, hogy imádkozik, néztünk az 1.35-ben, imádkozik, elvonul szépen, hinnek a tanítványok, mit mondanak? Gyere Jézus vissza, itt vannak a háznál egy csomóan, várják, hogy gyógyítsd őket. Figyelj, itt csinálunk egy tök jó bázist, megépítjük, kibődjük a házakat, teszünk hozzá a plusz sátrakat, minden, szedünk belépőt is persze, és nagyon jól fog működni az egész rendszer, jönnek sorba hozzá az emberek. Hiszen így működik minden más nagy tanító is, mennek hozzá az emberek, te is ilyen leszel. És itt van Jézus, nem, még el kell mennünk egy csomó más városban, máshol is vannak emberek, akik várják a Messiás megjelenését. Mennem kell mindenfelé tovább. Nem maradhatok egy helyben, nem maradhatok tétlen. Hogy tovább kell lépni. Ahogy egy erdőtűz elindul, az nem marad meg egy zárt helyen. Az tovább fog égni. Ahogy egy folyó átszakad a gát, akkor az nem marad meg az a víz egy helyen, hanem tovább fog folyni. Nem arról van szó, hogy mozdulatlan marad, hanem hogy megy mindenfele, ameddig csak van terem, ameddig csak van lehetősége. És nekünk sem nem lehet bennünk olyan tűz, ami bemarad a templom falain belül. Hogy csak belül lángolunk, hanem egyszer ki kell lépnie annak a világba is. Még akkor is, ha sokszor éppen kényelmetlen mindez. De benne van, hogy a hitkrízisben is, hogy hitet és tettet kíván, nem csak hitet. Bennünk van-e az, hogy készek vagyunk megfizetni a kényelmnek az árát, hogy akkor feladom a kényelmemet. Nem lesz annyira jó nekem. És az ár az bizonyos szempontból azt is mondhatnánk, hogy kilépni a biztonságból, és megtenni azt, amire Isten hív. Ami néha nagyon extrémnek hangzik. Lehet az éppen anyagi áldozat, lehet az időd áldozata, lehet, hogy az arra hív Isten, hogy kérjél el bocsánatot valakitől. Az egódnak az ára. Lehet az sok minden más is. Lehet az egy bizonyságtétel, az, hogy letöröd azt a gátat, ami benned van, hogy hogyan szólaljak meg, és így tovább. Egy csomó dolog van, ami a mi kényelmünkről szól, hogy inkább ne szólaljunk meg. Mit vagyunk készek megfizetni? Jól is veszek azt, hogy a Lukás 9.23, ha valaki utána akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét minden nap, és kövessen engem. Az egyik kedvenc megjelenési formám ebben az igeversbe az az volt, mikor 98-ban láttam egy kosarast, és ahogy ugrott fel egyszer, láttam a hátán egy feliratot tetoválásba. Legközelebb ugrott, akkor direkt már figyeltem, és láttam, hogy valami több is van alatta. Aztán később mondom, mi van a hátad, és mutatta, hogy van egy hatalmas ilyen gótikus kereszt feltetoválva a hátára, és a Lukás 9.23 aláírva. Valaki ott akar jönni, vegye fel a keresztet, és naponta kövessen engem. És nagyon tetszett ez, hogy ezt kész volt így megjeleníteni is. Hívő srác volt egyébként, és bizonyos a tételre ment Amerikából Romániába, különböző városokba, Brassó, Bukarest, egyebek. És nem mondom azt, hogy csináltunk egy ilyen egyenlőistett kód, hogy akkor mindenkinek ez felvarra, de hogy mennyire jön készek, nem is ilyen tetoválásként, hanem lelki értelemben felvenni ezt a keresztet naponta. Hogy igen, hogy nyugodtan lássák rajtam. Hogy én, hogyha megetek, akkor számunk éressek, hogy figyelj, te keresztény vagy, akkor te most miért nem csinálod így vagy úgy? Azt mondjuk, hogy én ebben bele akarok állni. Készek vagyunk-e feladni a kényelmünket, felállni a fotelből, és inkább lépni Isten felé. Én azt mondja a Szentírás, hogy közeledek én az Istenhez, és ő is közeled fog hozzátok. Ebben bennem az, hogy nekem is kell lépnem, én is megmozdulok, megyek feléje. Hogy nem maradok egy helyben, nem maradok veszteg, hanem odaindulok feléje. És ugye jól is már szakasz a Róma 12.2. nagy mániám, hogy bennem az, hogy odaszánom magam Istennek. Odaadom magam neki. Odaadom égő és szent áldozatul, olyan fajta módon, ami neki tetsző, ami szerinte valami jó, ami igazán, ami ő elképzel, nem ahogyan én. Készek vagyunk erre. És aztán még egy pont, amit megint csak beleértem azért, mert ezt nem szeretem, az pedig a következő ár, azaz az álhatatosságnak az ára. Az, hogy álhatatosan kitartóan csinálok valamit. Hogy kész vagyok hűségesen várni. És van, hogy az ár, az a lemondás. Sokszor lemondás. Lemondok valamiről. De valamikor nem lemondanom kell, hanem hűségesen várnom. Hanem kitartóan várnom. Nagyon jó példa, hogy a Dávid erre. Képzeld el, hogy kim van a mezőn, apám már mindenkit azt mondta, hogy figyelj, próbáld meg őt. Nem őt kell felkelni, És akkor, jaj, eszembe van még egy fiam. Tehát milyen jó gyereknek, ilyen gyereknek. Igaz, hogy apámnak eszébe jutok, hogy mégis én is vagyok. És akkor oda megy ez az utolsó kis senki, felkedik egyből királlyá. Király vagyok. És utána meg mész vissza az állatokhoz. Nem a trónterembe mész, hanem az állatokhoz. Aztán is eljutsz a trónterembe, azért egy kicsit zenélges, meg aztán hajítsanak fel egy dárdát, meg egyebek. Tehát olyan jó élmény az egészben benne lenni. És aztán eltelik talán 13 év, nem is tudom hány évvel, hogy több nem hiszem pontosan. Jó pár év eltelik, mire aztán végül király leszel. Mennyi ideig kellett várakozni hűségesen? Mennyi ideig kellett várnia Dávidnak éppen? És van, hogy ilyenfajta várakozás van bennünk, várakozás az árunk, hogy megvizsgál a szívünket Isten, hogy valóban őt akarjuk-e, valóban kitartunk-e mellette, valóban figyelünk rá, vagy csak egy spirituális élményt. Mert van, hogy azt mondjuk, hogy nekem nem Isten kell, nekem az élmény kell ő vele. Isten azt mondja, figyelj, élményt szerezhetsz sok helyen, de velem valami más lesz. És nagyon jó kérdés, hogy mi pancsolni akarunk ebbe a kis vízbe, vagy pedig benne élni. Hogy azt mondjuk, hogy legyen egy kis medence, vagy az élő víz. Nemrég néztünk a Borokával szeretném vicces videókat, egy videót arról, hogy egy idős házas pár bemegy a tengerbe, nagyon aranyosak, ilyen 70 pluszosok, bemennek a tengerbe, majd boldogan állnak benn, így háttal, és jön a hullám, és persze puff, eldőlnek, először a hölgy dől el, a bácsik a szegény még éppen állva marad, de aztán, hogy tántorog, mert akar segít a feleségének közül egy hullám, akkor rás, átlítsak a feleségén, szegények ott botorkálnak benne a vízbe, aztán nagy nehezen kimásznak a vízből. És a tök szép kép, igaz, hogy a tenger hulláma milyen gyönyörűen néz ki. Amikor bejössz a tengerbe, és akkor az így hullámzik, és dobál téged, mert lököd ide-oda, akkor nem mindig akkora élmény. Ugye, ja, a mi kis Balatonunk mennyivel nyugisabb, ott szépen el, kis lábvízbe el vagyunk. A tenger meg, annak van ereje. És hogy akarjuk a tengert, hogy el akarunk lenni a kis medencékbe. A medencénk az mégiscsak jobb, nem biztonságos, nem hullámzik, nyugodt minden, kényelmesen el vagyunk. Tenger meg így lököd össze-vissza, majd feldönt. És hogy készek vagyunk arra, hogy azt mondjuk Istennek, hogy Uram, én megállok ebbe a tengerbe. Ha feldönt, akkor is újra felállok. Hogy ott maradok, és nem várom azt, hogy legyen meg az én általam vágyott fajta élmény, hanem Uram, te akarsz, én ott fogok megállni. Ha ebbe a tengerbe, akkor ott. És néha ez a kettő egyszerre is van, hogy fel is adsz, meg áltosság is kell hozzá. Japánban hát nem volt éppenséggel kegyes a japán nép a keresztényekkel. Úgyhogy amikor mentek a misszionárosok, akkor különbözőféle változatos módon ölték meg őket. Az egyik például olyan volt, hogy azt mondták, hogy feltettek egy keresztet a apály-dagály határához, éppen úgy, hogy amikor a csúcson van a dagály, akkor pont ugye az arcig éljen a hullám, hogy oda csap. És oda maradták a keresztet, és szépen hagyták. Megcsináltak azt azért, hogy segítettek, tettek egy kis felálló valamit, hogy ne úgy legyen, mint hogy szöggel átverve a lábat, hanem hogy rájön egy kis patkár, hogy fel tud magad nyomni. És azon ott áldogál mindig az apály dagályba. És jött a sós hullám, és jött a sós víz, arcon csapott, és akkor pont már alig adta a levegőt, és ami is már fáradtál. És volt, aki 4 napig is bírta így a szenvedést, mire aztán nagy nehezen meghalt. És nagyon durvának hangzik ez az egész kép, de ez a fajta, és persze mindig, amikor volt, hogy egy apályok oda mentek hozzá, hogy na, megtagadod-e Krisztust. Tehát azért megvolt a lehetőség, hogy megtagadják. És ennek a várakozásnak a hűsége, ennek néha megvolt. Sőt, elég gyakran megvolt. Mert hogy nagyon sokan aztán amiatt tértek meg, mert azt mondták, hogy látták, hogy milyen hitük van ezen az embereknek. Látták, hogy milyen hitük, és azt mondták, hogy ha lehet így hinni Istenben, akkor én akarok ebben Istenben hinni. Akkor engem érdekel ez az Isten. És van, amikor az állatosságnak az állatosságot kell, állatossággal kell fizetni. Azért, hogy kész vagy te várni Istenre. Nem mindig ilyen módon bele is halsz, de van, amikor kitartást kéri tőlünk Isten. Hogy ne csak pancsolnak vagyunk, hanem kitartóan benne legyünk abban, ami éppen nagyon nehéznek tűnik. Remélem, hogy nem kell ilyet áttélnünk, de megvan ez a fajta ára. Hogy tudunk hűségesek maradni a száraz időszakokban is, amikor igazából szomjózok Istennek a jelétét. És az Ézsaiás 40-37-ben benne van ugye ez a szakasz, hogy akik az Úrban bíznak, azok, ja, lekapcsoltam játszatozás közben. Most van, nem is, megy. Ugye jól sajnálják, hogy erők megújuló szállnak, mert sasok futnak, nem fáradnak el, minden nagy szárnyalunk össze-vissza, és annyi jó kép, de akkor is kell futni és szárnyalni, amikor éppen már száraz minden, akkor nehéz minden. Vagy legalább feladni tovább, akkor is arra minket is, hogy legyünk kitartóak. Hogy ne álljunk meg. Hogy akkor is haladjunk tovább. És egy sas, vagy egy sas esetében azok nem olyanok, amik azt mondják, hogy hát most éppen nincs kedve, elfáradtam, akkor leszállok azt ott mondok, ami akkor is keresem azt a fajta áramlatot, ami tovább visz. Annak érdekében ne hagyjak éhen. Vagy Jeremiás 29:13, hogy kerestek engem, és megtaláltok, ha teljes szívvel folyamatok hozzám. Nem azonnal, de ne adjátok fel, hanem maradjatok ott, és keresetek. Vagy a jól ismert szakasz, ilyen a mintaszarvasok, hogy a szarvas kívánkozik a folyóvízre, úgy kívánkozik lelkem hozzád, Isten, és tudom, hogy oda fogok jutni. Tudom, hogy megtalálok téged. Tudom, hogy hozzád lehet eljutni, és hozzád lehet menni. És vannak ilyen különböző fajta árak, amiket meg kell fizetnünk annak érdekében, hogy ez a felbuzdulás az valóságos legyen. Hogy az a szám, amit az elején gondoltatok magatokban, az egyen magasabb legyen. És éppen melyik lesz ezek közül az ár, hogy ennek van még ötvözete, vagy valami más dolog, ezt nem tudom megmondani. De a kérdés mégis ott van, hogy készek vagyunk-e megfizetni ezt. Bonhoeffer azt mondta, hogy a kegyelem ingyen van, na, no, de az elem nem. Átlétezz kérlek egyet? Köszi. A kegyelem ingyen van, de nem olcsó. Isten kegyelme ingyen van, de mégsem olcsó. Mégis van neki ára. Hogy benne van mégis az, hogy noha ingyen kapjuk a kegyelmet, de a követés, azon után aztán az Úrral van, annak tűnhet úgy, hogy micsoda nagy ára van. Tűnhet úgy, hogy sokat kell adni érte. Mindenről kell lemondani, azt is mondhatnánk. De igazából mégis azt látjuk, hogy olyan dolgot kapunk aztán az Úrral a veled a kapcsolatban, amit nem lehet így megfizetni. Vagy a Jelenések 3.18-ban ezt olvassuk. Köszi. Tanácsolom neked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy meggazdagodj. Hogy arra hív Isten, hogy menjünk oda hozzá. És ez nem az, hogy vásárolj tőlem, hanem az, hogy odajössz hozzám, és abban megkapod az abban való kapcsolatban az aranyat. És az adja a valódi gazdagságot. Nem a jó autó, nem a nagy ház, nem az egyebek, hanem ez a fajta, valóta, amit Istentől kapunk. És a lelki felbuzdulások az ára, az nem egy egyszerű befizetés. Nem egy arra szól, hogy egyszer kiperkálsz egy adott összeget, hanem az havidíjas, sőt, napidíjas. Napi döntésről szól. Hogyha hajlandóak vagyunk odaadni az időnket Istennek, az akaratunkat, a kényelmünket, abból fakad az, hogy Isten olyan tüzek generál, jut a szívünkbe, vagy olyan gátszakadást okoz, ami nem csak ránk lesz hatással, hanem mindenki másra. Tűz képénél mondva nem csak minket melegít fel, hanem mindenki más is körülöttünk. Vagy a víz képénél nem csak minket éltet, hanem mindenki mást is. Így, hogy olyan élet, olyan örök életre buzgó forrást generál bennünk, és indít el bennünk, ami hatással lesz körülöttünk. amire igaz lesz ugyanaz, mint az Ezékiel 47-ben, vagy Ézsaiás 47-ben a folyóra, Ezékiel, jó, ott mondtam össze. Ezékiel 47-ben a folyóra, hogy kiárad, és minden más hatással van, hogy már olyan erőteljes járad. És nem tudom, hogy elmered-e hinni azt, hogy belőled is ilyen életvize, ilyen élő víz folyama fog áradni, mert a Szentírás így fogalmaz, hogy élő vízek folyama árad belőle, nem patakocskája. Hogy Isten erre hív minket is. És igen, ennek megvan az a fajta ára, amiről eddig szó volt. Hogy a kegyelem ingyen van, de nem olcsó. Ne fizetjük ezt. És ez nem csak ránk ez hatással, hanem mindenki másra is. Nagyon egyszerű a kérdés, csak hogy meg akarod-e fizetni a felbuzdulás árát. Hogy kész vegye ezt a költséget kifizetni. Imádkozzunk most. Istenem, köszönöm neked azt, hogy te elvégezted mindezt. Te kész voltál eljönni erre a földre, és végigmenni egy olyan folyamaton, aminek nagyon nagy ára volt. Amiben te az életedet adtad értünk. És Istenem, köszönöm azt, hogy te ezt a kegyelmet ingyen adott számunkra. De mégis nem szeretnénk megállni azzal, hogy van egy ilyen kegyelem az életünkben, amit megkaptunk tőled, hanem szeretnénk, Uram, erre válaszolni is. Válaszolni az életünkkel, válaszolni azzal, hogy ami árat követelsz, hogy kérsz tőlünk ebben, azt mi is megfizessük annak érdekében, hogy ne ilyen egyes fokon pislákoljunk, ne ilyen kis megfáradt láng legyen bennünk, hanem hogy az a felbuzdulásnak az ereje, az átformája áthasson minket. És igen, Uram, tisztában vagyunk azzal, hogy ez nem csak körülöttünk okoz változást, hanem bennünk is. És tudom, Uram, azt, hogy nem mindig akarom az én változást. De Isten, sokkal jobban akarom, sokkal jobban vágyjuk azt, ami tőled van, mint azt, amit mi eltudunk és magunknak felépítettünk. És nem azt kérem, Isten, hogy rombold le a mi kis világunkat, hanem azt, hogy teljesek ki abban. Amen.